Folytatódik a Könyvben utazom extra kiadása, vendégemmel Huszti Gergellyel pedig továbbra is Abbáziában vagyunk az 1910-es években. A regényben ugyanis ide küldi a 19 éves fiatal lányt, Erős Adát, az apja szanatóriumba.
Mondtad a beszélgetésünk elején, hogy a nyelv mennyire fontos neked, vagy egy olyan hangot találnod, amivel szívesen dolgozol. És hát nagyon, nagyon élvezetes, amilyen szavakkal találkozik az ember, vagy kifejezésekkel, hogy ezt ebben a stílusban benne tudtál maradni végig. Ez nem kis munka szerintem, de ez elképesztő meló lehetett. Amellett, hogy ugye nőként szólalsz meg, egy ilyen nagyon érzékeny, nagyon izgalmas személyiség nőként.
Hát nem kis munka, köszönöm, hogy észreveszed. Ebben is nagyon sok könyvtár, levél, stb. Van benne, nyilván a korabeli irodalom, főleg női irodalom olvasása is, de leginkább az, hogy engem zavart, vagy zavarna, vagy zavart volna, hogyha hitelét veszti, vagy hogyha nagyon ilyen flasztermai nyelven szólal meg. Tehát vannak ilyen jellegű kosztümös regények, történelmi regények, amik nem foglalkoznak ezzel, és megértem ezt a szándékot is, hiszen a mai olvasóhoz szólnak, nem egy 100 évvel korábbihoz. De én próbáltam lavírozni, hogy azért érthető maradjon, viszont azok a kis, amik erről beszélünk, szavak, meg hangulatfestés, meg a kifejezésmód, én szerintem segít, vagy reményem szerint segít az olvasónak, hogy ott érezze magát. Míg hogyha nagyon maira lenne hangszerelve, akkor vég lenne egy feszültség, legalábbis bennem biztosan. A nőiség az pedig egy érdekes dolog, nyilván nagy falat, mert hát nem lehet hiteltelennek lenni, meg pillanatig se belecsúszni egy paródiába, vagy egy ilyen, csak egy ilyen elmejátékba, hogy na mi lenne, ha nő lennék, tehát ez eszembe se jutott. Hanem próbáltam emberként a saját érzéseimet megvizsgálni, és a helyzetet, és ezt próbáltam beletenni, nyilván úgy, hogy testileg közben nővé kellett válni, úgymond, de azért érzés háttérből, vagy hogy mondjam, amiből dolgoztam, az nyilván az általános, az univerzális, tehát az emberi.
Csak azért ennek a 19 éves lánynak olyasmiket kell megélnie, testileg is, olyan fajta kiszolgáltatottságot, vagy olyan abúzust, ami biztos nehéz egy férfinak elboldogulni, hogy ezt kellő finomsággal írja meg.
De ebben segített a kor nagyban, hiszen ma nyilván teljesen máshogy beszélne egy nő erről az egész témáról, és azt hiszem, hogy sokkal bizonytalanabb lennék, hogy mernék-e megszólalni.
Tehát, hogy az a fajta visszafogottság, ami arra a korra jellemző, segített téged.
Segített engem abban, hogy lehet ilyen fajta, amiket említesz, abúzusról, traumáról beszélni úgy. Igazából ez nem volt közbeszéd tárgya, tehát ez nem szólalhatott meg az ő hangján sehol. Tulajdonképpen egy belső monológként látjuk viszont, és ott is az ember, ahogy a kényes pontjairól az életének, azért úgy takargatja a lapot. Tehát mindig apró részleteket megnéz, vagy ránéz, vagy gondol valamit, de ritkán vagyunk úgy bármelyikünk életében a kényes részletekkel, hogy úgy pacekba oda tesszük magunknak, hogy na most kezdj ezzel valamit. Tehát ő is egy kicsit így kukucskál bele a saját életébe, és próbálja átkeretezni mindig a történteket. Ha belekerül egy szerelmi helyzet elejébe, vagy egy bármilyen viszonynak az elejébe, akkor ugye meghatározza az, hogy eddig mi volt, és az hogy hat rá, és meghatározza az, hogy valaki sokkal könnyedebben beszél a testi történéseiről, még a legprofánabb dolgokról is. Valaki abszolút nem beszél róla, és ebben is próbáltam úgy eltologatni a potmétereket, hogy van, aki itt tart, van, aki ott tart, és ilyen szempontból, hogy ő egy zárkózott, egy zárt világból jövő lány, nekem nyilván segítség volt, igen.
És akkor ott van ez az olasz nő, ez az extravagáns nő, aki drogokkal él, aki borzasztóan szabadon él.
Igen.
Ő olyan, akiről külön regények szólnak, nem? Uh-huh. Vagy így én olvastam ilyenekről. Ez tényleg vonzó lehet egy ilyen lánynak, akkor is, ha egyáltalán semmi közük egymáshoz.
Igen, de a sors valahogy összekényszeríti őket, és ott lát, belecsöppen egy teljesen más közegbe, és annak a képletesen és valójában a rabja lesz egy kis időre, és ott van ez a nő, aki úgy tűnik, hogy a jövő ígérete, tehát, hogy ő valami teljesen mást gondol a nőiségről, a házasságról, a drogokról, ahogy mondod, a világpolitikáról, a férfiakról, a mindenről, és ez mind újdonság egy ilyen lánynak, és mégis, miközben nagyon el vannak tolva egymástól, és azt gondolná az ember, hogy mit kezd, ez érdekelt engem igazán. Isadora Duncanról olvastam sokat, meg az ő naplóját, és picit bele is van csempészve a regénybe. És valójában az, hogy őt fogadták, tehát az ő recepciója ennek a szabad táncnak, ennek a libbenő, akkor abszolút erotikus táncnak és női szabadságnak a kifejezése az ugye végletes reakciókat váltott ki az emberekből. És igazából, amikor ez az arak megjelent, akkor azt mondtam, hogy na igen, tehát van egy nő, aki ha úgy kell, akkor táncol, de nem úgy, ahogy a báltermekben, meg nem úgy, ahogy a társas táncon megtanulta, hanem a lelkéből, a zsigereiből, és akkor valahogy úgy éreztem, hogy megvan ez a karakter, és hát mégiscsak közük lesz egymáshoz, olyannyira, hogy ugye valamit elkezd kinyitni ebbe a lányba, valami felé vezeti, még hogyha ez nem is egy direkt, nem is egy ilyen didaktikus mester-tanítvány viszony, de mégis ott kezd el igazából magára találni, kitalálni azt, hogy ő ki, hogy ő mit szeretne, és hogy mi lehet számára a jövő, vagy kellett tudnunk tökéletesen tervezni a jövőnket. Ez egy nagy kérdés talán a regényben.
Látjuk ennek a nőnek a vívódását, nem egyszerű, ami vele történik, de hogy bűncselekményekről is szó van, és azon gondolkodtam, hogy ezt a műfaj kívánja meg, vagy elkerülhetetlen volt, mert az a feszültség, ami egyébként a felszín alatt volt abban a korban, akár ide is kifuthatott. Mert mondtad, hogy van ennek valós alapja is.
Van, igen. Tehát annak a bűncselekménynek, amit ugye nagyon részletesen nem tárgyalhatunk, hogy ne rontsuk el az élményt, megvan a korabeli, bár nem tökéletesen így hangszerelt, de valódi alapja. Nézd, én inkább úgy gondolkodtam, hogy semmiképp nem szerettem volna egy par excellence lányregényt írni. Tehát ami arról szól, hogy nincs senkim, van valakim, lesz valakim.
Mit
tehetek? Ennél én valahogy kacifántosabban próbáltam ehhez közelíteni, és félreértés ne essék, azért nem egy Körmön von detektív regény, ahol azt kell találgatnunk. Lehet persze eljátszani a gondolattal, hogy ki a tettes és miért, de ezért nem egy Miss Marple, nem egy Poirot. Ez egy szerencsétlen haláleset, amit mi megélünk a regényben, és igazából én azt a hőfokkülönbséget szerettem volna bemutatni, ami az életünkben bármikor megtörténhet. Tehát azt hiszem, hogyha az ember kívülállóként próbál a saját életére nézni, akkor is érzi, hogy sosem egynemű, nem vígjáték, nem tragédia, és bizony vannak pillanatok, amikor rejtélyeket nyomozunk, mert nem értünk valakinek a viselkedését, vagy a családunk, a felmenőinkkel, gyerekeinkkel, stb. Tehát pillanatok alatt változik a zsánere az életünknek is, a hőfoka, hogy élünk meg dolgokat, vagy mi a fókusz. És én ehhez szerettem volna hű maradni, és azt mondani, hogy igen, lehet, hogy egy adott pillanatban az a feszítő tény, hogy találok valakit magamnak, és csak ezen dolgozom, de változhat úgy egy pillanat alatt az élet, hogy menekülni kényszerülök, vagy bujkálni kényszerülök, akár csak magam elől, nem feltétlenül kell detektív drámát gondolni mögé, vagy egyszerűen részese leszek, statisztája leszek valami nagyobbnak, amiről nem tudtam, amiről fogalmam sincs. Én abszolút belekerültem véletlenül. Hányszor vagyunk így az életben, hogy úgy érezzük, hogy igaztalanul vagyunk valamiben, amiben nem akartunk részesei lenni, mégis benne vagyunk, mint szemtanúk, mint elszenvedő x-edik fél. És tulajdonképpen ezt a történelmi húzatot akartam a lánnyal is megkóstoltatni, hogy milyen az, amikor valakit elsodor valami más, valami nagyobb, és ő csak statisztája ennek, de mégis az életét változtatja meg, vagy az élete a tét egy idő után.
Mi a helyzet a férfiakkal? Ugye nőkről beszéltünk eddig, de ugye úgy tűnik, hogy bár a férfiaknak több lehetőségük van ebben a korban, ezért bizonyos szempontból ők is kényszerpályán mozognak, több is a te szereplőid közül. Az apa, tehát az erős oda apja is, a lehetséges kérők, tényleg ott az orvosok, a szanatóriumban, akik vannak, vagy akik megbújnak.
Igen, hát az a helyzet, hogy talán ezekről, vagy erről kevesebb szó esik, hogy őket teljesen más kötelmek sújtják, illetve más hierarchiákba mozognak. Tehát azért az, hogy a korszakról az hír lett, ugye, hogy férfi akkor mérnök, orvos, katona, vagy tanár, esetleg pap. Ezek voltak a hivatás lehetőségek, és akkor persze nyilván még apró dolgokról, iparosokról, stb. Nem beszélünk, de azért ezek voltak a vágyott életcélok. De aztán abba is valaki belekezd, és hát egyszer csak megszorul valahol a hierarchiában. A fürdőorvos is kezd ezzel, hogy tud kibontakozni 30x éves korára. A katonánknak is ugye egy iszonyatos vágy a tisztség felé való elmozdulás, hát igen, ahogy mondtam, mondod, apja, Erősada apja, hát ő aztán abszolút kényszerpályára kerül a politika, a vallás és a kártya szenvedély háromszögében. Tehát én úgy olvastam a korszakot, de akár csak az irodalmi vetületét, Kafka Margittől, akár Erdős Renéig, hogy érdekesek voltak ezek a férfi pályák, akkoriban nyilván nem lehetett róluk ilyenfajta kritikai éllel beszélni, vagy kevésbé. Tehát vagy feketén, vagy fehérem. Én meg, ahogy kezdtük is, hogy ezeket a határterületeket szeretem, a karakterekben is ezt a szürke zónát szeretem, mert hiszem azért az nagyon, nagyon leegyszerűsítő, hogy valaki fekete vagy fehér, hát mindannyiunkba keverednek a színek. És ezek a karakterek is részben érthető motivációkkal, részben meg egy csomó főbűnnel vannak megsújtva, irítség, féltékenység, hiúság és a többi. Tehát akár csak tényleg az olasz arisztokratánk férjére gondolunk, aki hajós kapitány, azért az sem egy ilyen fenékig tejfe boldog élet, vagy hogy mondjam, tehát hogy azért a korszakban ugyanazok a taposómalmok, ugyanazok az ismétlődő nehézségek, kelepcék, azok megvoltak férfiak számára épp úgy. És hát ott van az is, hogy ugye már rögtön az elején egy szerelem úgy megy gajra, hogy az illető törtető, szeretne többet. Ami ugye persze imponál a nőnek, tehát megteremthet egy egzisztenciát, de amíg oda eljut, addig magára kell hagyni a nőt, vagy kihűlhet a szerelem, tehát ugye ez már önmagában egy döntéskérdés egy férfinak is, hogy elmegye és kitanulja a szakmát, vagy megfogja az Isten lábát, szerencséje lesz és nagy pénzhez jut, de akkor közben nincs ott, nem udvarol, nem járja végig, nem kezdi el a házas életet. Szóval igen, tehát ezt is próbáltam érzékeltetni, hogy azért annyiban ne legyen a regény fejnehéz, hogy csak nőkkel foglalkozunk, hanem a híres és kevésbé híres nők mögött is álltak híres és kevésbé híres férfiak, hogy így mondjam. És akkor ők is legyenek megénekelve picit.
Kellett neked visszamenni a helyszínre, vagy elmenni, megnézni?
Én kikönyörögtem a családomtól, hogy menjünk el, úgyhogy fölkerekedtünk, és akkor elmentünk. Nagyon rég voltam, őszintén. És most már persze minden elérhető, Google Maps, View, mit tudom én mi, de hát teljesen más ott állni az Angiolina Parkba, teljesen most ott elsétálni a Lungomárén, megnézni a szegőféle szanatóriumot. Tehát ez nagyon sokat segített, rengeteg fotót készítettem, szóval semmi különös, és hát közben élveztük is természetesen, mert gyönyörű a hely, de inspiráló is volt, igen. Tehát én tartom magam ahhoz, hogy azért kell a helyismeret, ha az ember egy picit is tényleg meg akar valamit, akkor is, hogyha az nyilván egy korábbi állapotban, nagyon sok minden még mindig ugyanúgy van, vagy nagyon szépen van helyreállítva, tehát ezt is pozitívan vettem észre, hogy kifüggesztett táblákon hosszan taglalva történelmi tények, tehát például a bárkások, a ladikosok története, az egy ott kifüggesztett tábláról jött, azt ott olvastam, és akkor gondoltam, hogy ezek érdekesek, ezek a vízitaxisok, hogy őket valahogy tegyük bele, tehát öröm volt elmenni, nem kívánhat az ember többet, mint hogy ennyit kapjon egy helytől.
Csak eszembe jutott, hogy valószínűleg a könyvet hatására sokan mennek majd oda.
Sokan viszik magukkal, képzeld el, hogy jönnek a visszajelzések, hogy már megvettem, de még nem olvasom, mert majd megyünk. És
majd ott.
Úgyhogy remélem, hogy igen, akkor a helyeket be tudják azonosítani, vagy ez így extra élményt okoz, hogy picit ott vagyok, és látom.
Ami fontos még, és ez az utolsó kérdésem, hogy sorozat készül, vagy hát ugye azt ígéri a könyvborító. Milyen irányba tervezed? Adát követjük tovább, mert hát nagyon ígéretes a regény befejezése, vagy az abáziai vonal marad meg?
Én azt találtam ki, azt a merészséget, hogy ez az Úri lányok, az Adrián sorozat, ez olyasmi legyen, hogy bár minden kötetben egy más lánynak a sztoriát, mert hogy rengeteg féle okból, mint ahogy eddig beszéltük, is kellett és lehetett oda menni. És más közegeket is szeretnék megmutatni, de egy picit ilyen Marvel beütéssel, ha már a fantasyból indultunk, több karakter visszaköszön, visszajön nyilván a helyszínek. Korszak nagyjából azonos, tehát a következő kötet az 13-ban játszódik egy másik lányjal, de Erős Ada, ennyit el lehet árulni, Erős Ada is visszajön abba a történetbe. Talán így extrán érdekes lesz, hogy akkor nem ő lesz a nézőponti karakter, hanem valaki más lát rá. Tehát egy külső szemlélőből fogjuk Erős Adát is látni, meg többen mások is visszajönnek, mert változatlanul azt gondolom, hogy tök izgalmas a helyszín, nagyon jó a korszak, hozzá kell passzintanom egy érdekes történetet, ami viszont már nem egy szanatórium életet fog taglalni. Annyit mondhatok, hogy kicsit a spiritiszták vonalán és a korabeli ezotéria vonalán lesznek még barangolások.
De jó, hogy ezt mondod, mert nem mertem rá kérdezni, de igazából ugye ennek a képviselője ez az olasz nő,
igen.
Hogy ő a korszaknak ezt a kibontakozó irányát mutatja,
igen.
Meg.
Hát így van, nem beszélve arról, hogy a világháború is, meg az előszele is iszonyatos mérvű gyúanyagot adott a művészetnek, és az összes izmusok onnan indultak, tehát egyre érdekesebb lesz, hogy megyünk előre az időben, reményeim szerint. Úgyhogy másik világ lesz megszólítva, ebben már benne vagyok, ebben még lesz egy kis korabeli Bécs is, ami szintén ugye a európai kontinens legnagyobb fővárosa volt, és hihetetlen érdekes helyszínekkel és figurákkal. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy velem jönnek az olvasók, és akkor ez egy ilyen világépítő kis sorozat lenne, ahol vissza-vissza köszönnek karakterek.
Huszti Gergellyel beszélgettünk Villa Abázia című regényéről, ami az Open Books kiadó gondozásában jelent meg. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, természetesen a Könyvben utazom Spotify csatornáján, vagy a SoundCloudon újra hallgathatjátok ezt a beszélgetést, és több száz más könyvről is hallhattok ezeken a csatornákon podcasteket. Olá Andreát hallottátok.